Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Mai műsorunkban folytatjuk a múlt pénteken megkezdett témát, azaz aggódni kell-e a befektetőknek azután, hogy két amerikai bank csődbe ment, és a második legnagyobb svájci bank is megrodjant. Az első részben Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával először a Fed szerdai kamatdöntéséről, majd az amerikai bankrendszer helyzetéről beszélgetünk. A második részben arról kérdezem Kalapos Csabát, az SPB befektetési ZRT privátbanki igazgatóját, hogy miért nem válthatók vissza a Credit Suisse TR 1-es kötvénye, illetve ez nem indít-e el bizalmi válságot a banki kötvények iránt. Kezdjük akkor a Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával. Szervusz, Tamás!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Bár a Fed 25 bázispontos kamatemelése megfelelt a piaci várakozásnak, az elnök, Jerome Powell bejelentése, miszerint lehet, hogy nem lesz több kamatemelés, talán meglepő volt. Egyetértesz ezzel?
Igazából voltak ilyen piaci várakozások. Eléggé szórtak ezek egyébként, mert hogy van egy nagy bizonytalansági tényező, ez pedig nem más, mint hogy az amerikai bankrendszer az fog-e olyan intenzíven hitelezni a jövőben, mint eddig tette. Ha nem lesz hitelezés, akkor a gazdasági aktivitás lassulhat, valószínűleg az infláció is csökkenni fog, és akkor tulajdonképpen további kamatemelésre már nem lehet szükség. Úgyhogy egy nagyon bizonytalan képet vázolt fel a Fed elnöke a szerdai sajtótájékoztatón. Tényleg van egy olyan nehezen meghatározható folyamat, hogy mi lesz az amerikai bankrendszer hitelezési képességével, kedvével, illetve a másik oldalon akarnak-e majd hitelt felvenni az amerikaiak.
Tehát úgy látod, hogy most nem a kamatemelés került a középpontba, hanem az amerikai bankrendszer.
Így van, a pénzügyi stabilitási kockázatok nagyon nagy hangsúlyt kaptak az elmúlt 2-3 hétben, hiszen nem lehet csak arról beszélni, hogy egyedi okok okozták ezt a Silicon Valley Bank csődöt, hanem tulajdonképpen a háttérben azért meghúzódik kiváltóként a Fed intenzív kamatemelési hulláma, hiszen ennek volt többek között köszönhető az, hogy ennek a banknak az eszközei és a forrásai közötti egyezőség, kamatérzékenység felborult, és elindult az a betéti kiáramlás, ami tulajdonképpen aztán maga alá temette a bankot.
Érdekes, mert ugye azért a Fed elnöke is foglalkozott természetesen a bankcsődökkel, ugye hát itt két bankról van szó, a Silicon Valley bankról és a Signature bankról, és ő azt mondta, hogy a bankrendszer stabil, nem jellemzőek a problémák a legnagyobb bankra, és a jegybank nem tart komolyan pénzügyi válságtól, de hát ugye, mint tudjuk, azért nem a jegybank elnök, vagy a jegybankok elnökei szokták ugye a válságot okozni, és néha ugye a megnyugtató szavak azok olajt jelentenek a tűzre, hiszen a befektetők esetleg bepánikolhatnak. Szerinted jól reagált egyébként az elnök a bankcsődökre, vagy pedig most ezt kellett mondania?
Én azt gondolom, hogy elég jól kezelték eddig ezt a helyzetet, hiszen megnyitották azokat a lehetőségeket, amelyekkel a bankok tudják magukat refinanszírozni arra az esetre, hogyha elkezdenék kivonni a betéteket, anélkül, hogy jelentős veszteséget kellene leírniuk. Nyilván a legjobb megoldás az lenne, hogy ezt a betét kiáramlást lehetne kezelni, és ugye nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy ez egy nagyon aszimmetrikus dolog, hiszen átlagosan nézve a bankrendszer az jó állapotban van, egészséges van, tőkéje is. De mindig van egy pár szereplő, akinek a tőke megszerése gyengébb a szokásosnál, akinek valamilyen módon sérülékenyebb a helyzete, és a befektetők megpróbálják ezeket a bankokat megkeresni, és akár az eszközei sortolásával pénzt keresni, illetve a bankbetétesek indulhatnak kifelé az ajtón. Tehát átlagosan jó helyzetben van az amerikai bankrendszer, ez tény, de van néhány olyan szereplő, aki viszont rosszabb pozícióban van. Ezeknek az árfolyam egyébként esett az elmúlt napokban, hetekben, volt ez a First Republic Bank, a Charles Schwab, amely egy ismertebb név sokkal, ott is jelentősen estek a bank eszközének árfolyamai, illetve van betét kiáramlás is. Tehát azért van egy probléma a háttérben, én nem mondanám azt, hogy ez csupán egyedi eset.
Egyébként érdekes, egy mai hírt olvastam, hogy több amerikai bank is figyelmeztette a dolgozóit, hogy ne rontsák tovább a pénzügyi helyzetet azzal, hogy ügyfeleket próbálnak szerezni a bajba jutott bankoktól, vagy a kisebb bankoktól. Hát hogy is mondjam, ez elég rendkívüli dolog, ugye, hogy arra hívják fel a bankvezetők a saját dolgozóiknak a figyelmét, hogy ne dolgozzanak jól.
Igen, hát itt tulajdonképpen arról szól, hogyha a pénzügyi rendszer instabillá válik, az már senkinek nem jó. Valójában a nagy bankoknak sem. Az egészséges, nyugodt működés, amikor a normál mederben folynak a dolgok, van hitelezés, van normál betétgyűjtés, ez egészséges állapot, és akkor ezen belül legyen egy normális verseny. Tehát azt gondolom, hogy a nagy bankok is szeretnék elkerülni azt, hogy egy ilyen pánikszerű betétmenekítés legyen mondjuk a nagyobb szereplőkhöz, és ezek a kisebb bankok aztán tényleg állami segítségre szoruljanak. Mert hogy az fontos hangsúlyozni, hogy a bankokból, hogyha egyszerre mindenki ki akarja venni a betéteket, akkor az egy ilyen nehezen kezelhető probléma. Úgyhogy megpróbálják elkerülni a pánikszerű betétkiáramlást.
Ez így van, de azért jó lenne elemezni, hogy mi vezetett ugye az előbb említett két bank bukásához, illetve terjesszük ki egy kicsit a kérdést, hogy milyen állapotban van az amerikai bankrendszer. Ugye te azt mondtad, hogy általában jó állapotban van. Én azért olvastam egy elemzést, azt hiszem a Commerzbank szakértői hívták fel a figyelmet arra, hogy miközben a hitelportfóliók minősége kiváló, az értékpapír portfóliók esetében mintegy 620 milliárd dolláros nem realizált árfolyam veszteségen ülnek az amerikai bankok. Azért 620 milliárd dollár nem apró pénz. Tehát, hogyha a Commerzbank ilyet ír, vagy a Commerzbank elemzői ilyet írnak, akkor azért lehet talán ebben némi igazság.
Hogyne, ez a szám ez valós. Az amerikai bankrendszer saját tőkéje pedig 2200 milliárd dollár. Ezeket a veszteségeket nem kell átértékelni, nem kell leírni, ezt hosszú időre el lehet nyújtani. Amikor majd a kötvények lejárnak, akkor még értéket is visszakapják a bankok. Itt megint az a probléma, hogy aszimmetrikus a dolog, tehát vannak olyan bankok, ahol ez a nem realizált veszteség, ez alacsony mértékű, talán nincs is, és van pár szereplő, ahol ez jelentősebb. Ez az egyik oldala. A másik oldala az, hogyha a bankok portfóliójában vannak ilyen hosszú lejáratú kötvények, és korábban rögtett fix kamat mellett, akkor nem nagyon lehet betéti kamatokat emelni, hiszen akkor eltűnne a kamatrés, amit a bank megkeres. Ezért nem akarnak betéti kamatot emelni. Viszont a Fed kamatemelésének a hatására elindultak felfelé ugye a rövid állampapír hozamok is, és ezek szabad szemmel egyre inkább láthatóvá és így vonzóvá váltak. Tehát amíg 1-2% körül volt az amerikai rövid állampapír hozam, addig az olyan túlzottan senkit nem érdekelt, de amikor már 4% fölé ment az érték, akkor rájöttek a befektetők, a betétesek arra, hogy kockázatmentesen lehet nagyon jó hozamot elérni a bankbetéthez képest, és ez beindított egy ilyen betétkivonási hullámot. Tehát tulajdonképpen ez úgy történik, hogy először nem nagyon látszik ez a jelenség, és aztán hirtelen úgymond berobban ez a folyamat, és ez a pont, ahol tulajdonképpen elindult a Silicon Valley banknak a problémája, és aztán a fizetésképtelenséget.
De ez más bankoknál is bekövetkezhet, hogy onnan is kivesznek betéteket, csak ugye azok túl nagyok, azok a bankok ahhoz, hogy megérezzék, nem?
Igen, meg ez a fajta eszközforrás differencia, amit ilyen szaknyelven szoktak mondani a kamatot tekintve, vagy a kamatozó eszközök futamidejét tekintve, az ennél a banknál volt a legextrémebb, és volt még egy fontos probléma, hogy nagyon koncentrált volt a betétesi szerkezet, és nagyon magas volt a betéteknek az egyedi értéke. Emiatt a legtöbb betétes túllépte az egyedi betéti biztosítási limitet, ami 250 ezer dollár. Ugye, hogyha a betéti biztosítás alatt vagyok, akkor annyira nem zavar, vagy nem foglalkozom annyira, hogy mi lesz a bank.
Na, mert úgyis megtéríti az állam, így van.
Így van, de hogyha van több millió dollárom, akkor azért már sokkal idegesebb leszek. És volt még egy fontos probléma, hogy ennek a banknak a betétesi köre eléggé ismerte egymást. Az egy ilyen közösséget alkottak, ez a Silicon Valley-ben lévő, vagy a Silicon Valley-ben lévő befektetői közösség.
Ami egyébként nem volt egy kis bank, mert azt tudom, az amerikai bankok listáján ő a 16. legnagyobb volt.
Így van. Magyarországon nem nagyon hallottuk a nevét korábban, de ez egy relatíven nagy, közepes banknak számított Amerikában. Tehát amikor ezen betétesek egyike másika, mint kiírta a Twitterre, hogy akkor mi elvittük a pénzüket, vigyétek el ti is, akkor gyorsan beindít egy lavinát, és van még egy negyedik dolog, ami nagyon fontos, hogy a mobil bankolás korában sokkal könnyebb átmozgatni egy betétet máshova, mint mondjuk 10-12 évvel ezelőtt. Tehát gyakorlatilag az utolsó normál munkanapján ennek a banknak egy nap alatt 42 milliárd dollárnyi elutalási kérelem megnyugás érkezett, ami elképesztő, ez a bank mérlegelt összegének a 20%-a elképesztően nagy érték.
És ez teljesült is? Magyarul volt annyi pénz a bankban, hogy ezt meg tudták oldani?
Már nem volt, nagyjából egy 1 milliárd dolláros lyuk lett volna a nap végére, és hát ez volt az a pont, amikor az amerikai szabályozók, a hatóságoknak dönteni kellett, hogy ez a bank hétfőn már abban a formában nem nyithat ki, ahogy azt korábban tette, hiszen nem volt már olyan likviditása, amellyel tudta volna fedezni a kiáramló betéteket.
Na most ugye, igen, na most ugye a svájci Credit Suisse csődjére visszatérve, illetve az áthallást nézve, az nem jöhetett szóba, hogy például ezt a Silicon Valley bankot ezt megmenti, vagy valaki fölvásárolja, és akkor ugyanaz a történet jön létre, mint Svájcban? Tehát nem megy csődbe, csak beolvad, vagy beolvasztják.
Talán lehetett volna, de erre abban a pillanatban nem volt jelentkezik. Nagyon gyorsan kell dönteni. A bank mérlegében volt egy lyuk, gyakorlatilag a saját tőkéjét elvesztette. Nem volt igazából idő arra, hogy egy ilyen klasszikus felvásárlást ne lehessen bonyolítani, hiszen közben jöttek ugye a betéti utalási kérelmek. Tehát ezt a módszert választotta az amerikai felügyeleti rendszer, ami lehetséges, és szerintem egy nem rossz megoldás. Nyilvánvalóan azért itt nagyon gyorsan kell dönteni, tehát nincs idő mondjuk heteket, hónapokat gondolkodni azon, hogy melyik lenne a legoptimálisabb megoldás, azonnal tüzet kellett oldani.
Mindenesetre azt látom, hogy azért az amerikai pénzügyminiszter Janet Yellen kijelentette, hogy nem emelik meg ezt az általad már említett 250 ezer dolláros betétkártalanítási limitet, tehát ne számítsanak a nagyobb betétesek arra, hogy visszakapják a pénzüket. Ugye említetted, hogy volt azért ennél jóval nagyobb betét is, vagy több betét is, amit esetleg már nem tudtak kivenni, azaz beragadt, akkor az már örökre beragad, vagy mi a helyzet?
Nem, itt a Silicon Valley Bank esetében minden betét ki lesz fizetve, ezt inkább általánosságban mondta, hogy nem lesz egy ilyen előre bejelentett általános teljes körű betétbiztosítás, minden banki problémát egyedileg fognak kezelni. Ugye ennek a háttere kettős, egyrészt ez egy ilyen morális kockázat, hogy akkor a bank összes betéte biztosítva van, akkor sokkal nagyobb rizikót tud vállalni például a hitelezésnél, hiszen nincs olyan nagy gond, hogy az állam megmenti a betéteseket. Ezt ugye szeretik elkerülni. A másik probléma az politikai, gyakorlatilag az amerikai kongresszusban óriási az ellenállás ezzel kapcsolatban, és főleg republikáns oldalon abszolút ellenzik azt, hogy legyen egy általános betétbiztosítás, pont amiatt, hogy ez a kockázatvállalást erősíteni, mert hát egyébként erősen a demokratákat is, és ugye 2024 őszén elnökválasztás, illetve kongresszusi választás lesz, tehát azért a republikánus oldal semmiképpen sem szeretne a jelenlegi adminisztrációnak adni muníciót.
Igen, de hát ha jól tudom, akkor azért a republikánusok és a demokraták közösen próbálják szigorítani a bankszabályokat, és létrejött egy ilyen alkalmi bizottság, ahol mind a két oldalról van egy képviselő, és megpróbálják valamilyen módon újra szabályozni, vagy szigorítani ugye az amerikai bankrendszernél ezt a mechanizmust. Tehát azért valami politikai megmozdulás is van, de ezzel talán ne foglalkozunk. Engem jobban érdekelne, hogy hogyan hat ez az egész banki összeomlás, vagy van ennek a két banknak a csődje azért a részvényekre, és mit gondolsz, hogy megnyugszik a részvénypiac, vagy pillanatnyilag azért a volatilitás kódolva van a részvénypiacon?
Az utóbbi mindenképpen, de van egy nagyon érdekes hatása ennek az egész folyamatnak, hogy azért tényleg valószínűleg a monetáris szigorításnak a tetejéhez érkeztünk el Amerikában. Azt gondolom, hogy a bankrendszer kevésbé fog hitelezni, ez negatív hatásra lesz a lakossági fogyasztásra, főleg az ilyen nagyértékű eszközök vásárlására. Tehát tényleg elképzelhető az, hogy a második fél évtől az amerikai gazdaság mondjuk recesszióba csúszik, és ha ez lesz, akkor az általában rövid távon nem jó a részvényeknek, tehát egy viszonylag viszonylag volatilisebb, nehezebb időszak jöhet, de aztán viszont ez a fajta monetáris politikai fordulat pedig tud majd segíteni a részvénypiacnak. Az elmúlt hetekben nagyon látványos volt a Nasdaq Index felülteljesítése, a technológiai szektornak a felülteljesítése, ami tulajdonképpen annak volt köszönhető, hogy ez egyfajta ilyen menedékként szolgált, hiszen ezek a cégek, ezek nettó készpénzben vannak, nincsen hitelük. Elkezdték a költségcsökkentést nagyon keményen, relatíve stabil a profitjuk mondjuk egy olajcéghez vagy egy bankhoz képest, és emellett még, hogyha a kamatok tetőztek, akkor ez árazási szempontból is nekik segít. Tehát itt volt egy nagy felülteljesítés, szerintem ebben még van némi tartalék, aztán valószínűleg a tavasz végében az egész részvénypiac inkább szenvedni fog, és aztán majd egy mély pont után jöhet egy fellendülés. De összességében szerintem egy volatilis időszak jön az amerikai részvénypiacon.
Véleményed szerint mennyire lehet előre látni a részvénypiaci folyamatokat most? Ugye te egy ilyen néhány hónapos kitekintést adtál. Fél év ugye az a maximum, amit előre lehet látni, vagy már az sem?
Nehéz megmondani, gyakorlatilag a likviditási helyzettől, illetve az úgynevezett pozicionáltságtól függ. Az látszik, hogy az elmúlt hetekben rengeteg pénz menekült be ilyen pénzpiaci alapokba. Ennek a mértéke egyébként elképesztően nagy, ugyanakkor, mint ami volt 2020 márciusában a COVID időszaknak a mélypontján részvénypiaci szempontból. Tehát ez például egy kontraindikátorként azt sugallná, hogy akkor lassan érdemes részvényeket venni. Ugyanakkor a másik oldalon még a részvényindexek elég magasan vannak, tehát én azért azt gondolom, hogy egy ilyen sávos vétellel több időpontban lehet majd egy jó pozíciót építeni. Pont azért, hogy jön valószínűleg az amerikai gazdasági lassulás, emiatt én óvatos lennék részvényvétellel, valamennyit már talán lehet venni a következő napokban, ha nem lesz újabb bankcsőd, de azért szerintem érdemes ezeket elnyújtani egy pár hónapban.
Ha már bankcsődöt említettél, a nagyon visszaeső, vagy a bankrészvényeket, mondjuk a legnagyobb bankrészvényeit sem érdemes most esetleg megvenni, amelyek azért olyan elmúlt napokban mondjuk 10%-nál is nagyobbat estek, vagy pedig itt is nagyon óvatosnak kell lenni?
Én azt gondolom, hogy hosszú távon ezek mindenképpen a nagy túlélői lesznek ennek a mostani folyamatnak, és koncentrálni fog az amerikai bankszektor. Ami azt is jelenti, hogy jobb lesz az árazási erő, valószínűleg vesznek majd jó banki eszközöket más nehezebb helyzetbe kerülő bankoktól. Tehát összességében szerintem hosszú távú gondolkodással már lehet venni ezekből, a rövid táv az még lehet, hogy rázós lesz.
Többen gondolják azt, ugye, hogy az első negyed évben azért a vállalati eredmények vissza fognak esni, ugye a marzsok is csökkennek, és ugye erre alapozta több elemző, többek között ugye a Concord elemzői között is itt ebben a műsorban elmondta, hogy hát az év végére lehet, hogy az S&P 500, 3500 vagy még az alatt fog végezni. Ugye hát most 4000 körül van. Te ezt a véleményt mennyire osztod?
Ez akkor fog bekövetkezni, hogyha nem lesz, véleményem szerint, hogyha nem lesz egy komolyabb monetáris lazítás. Jelen pillanatban a piac már elkezdte azt árazni, hogy valamikor a tavasz végében, nyár elejében inkább már a Fed az akár a monetáris kondíciók lazítását is végrehajthatja, és ez folyamat lenne. Ha ez nem következik be, és továbbra is magasan lesznek a kamatok, akkor ez a piacon szerintem egy csalódottságot fog kelteni, akkor továbbra is alternatíva lesz a befektetőknek az, hogy vegyenek rövid és közepes futamidejű állampapírokat, és akkor szerintem az a részvénypiacnak egy nehezebb időszaka. Ugye az a baj, hogy egy tényezőt nem tudunk becsülni jól, hogy milyen lesz az amerikai gazdasági pálya, mert hogy ez nehezen modellezhető, tényleg azon múlik, hogy a bankszektor az mennyire fog kikérdezni a jövőben. És itt azért vannak nagyon komoly kérdőjelek. Szerintem összességében lesz egy viharosabb időszak valamikor a nyár folyamán, egy mélyponttal, ami lehet, hogy el fogja érni a korábbi mélypontot, ami 3560 pont környéke, és aztán az év végével jöhet egy felrendülés.
A szem végszónak ez jól hangzott. Köszönöm a beszélgetést Móró Tamásnak, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégájának. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen.